Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk elején két kislányt is megkeresztelünk. Jeles Antal és Kovács Viktória, Nóra és Viktória nevű gyermekeit. A keresztelésre készülve énekeljük az új énekeskönyv 412. a régi énekeskönyv 329. dicséretének második versét, mely így kezdődik: Nem éltem még a föld színén. Halljátok meg, testvéreim, miként szerezte megváltó Jézus Krisztusunk a keresztség sákramentumát, mely Máté evangéliumának 28. részének 18. és következő verseiben így hangzik. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Az utolsó verset pedig újra felolvasom. Íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők, keresztszülők, kedves ünneplő gyülekezet! Jézus Krisztus ezeket a szavakat, melyeket úgy is neveznek, hogy missziói parancs, miszerint tegyenek tanítványokká, Krisztust követő emberekké, és kereszteljenek meg minden népet, feltámadása után, mennybe menetele előtt mondta szeretett tanítványainak. Mondhatni, ezekkel a sorokkal búcsúzik a szeretett tanítványaitól. Innen nézve ez egy szomorú pillanat, de a szomorúságba öröm is vegyül. Hiszen nem akárki búcsúzik. Jól lehet, Jézus ezután fizikailag már nem lesz az övéivel, de lelke által ugyanúgy jelen lesz. Isten fiának hatalma van megígérni, és be is tartani Máté evangéliumának utolsó sorában elhangzó fogadalmat: Íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki a tanítványokhoz hasonlóan szövetségre lép Istennel, ígéretet kap, hogy sohasem lesz egyedül. A vágyott szeretetet mindig meg fogja kapni, hogy lesz valaki, aki örökre el és befogadja őt. A keresztség ennek a szövetségnek a megpecsételése, a hitelesítése. A mi Istennel kötött szövetségünk hivatalos jele az a pár csepp víz, amivel ezeket a kisgyermekeket is megkereszteljük. Tehát ezen a mai napon kibővül Isten szövetsége. És Isten pontosan számon tartja szövetségeseit, azokat, akik hozzá tartoznak. Tudja, hogy Nóra és Viktória, akik most befogadást nyernek Isten gyülekezetébe, milyenek. Tudja, hogy mi az, ami elszomorítja őket, és ki az, aki szomorúságukat fel tudja oldani. Egyedi gyermekei ők, mind a ketten Istennek. Így az a szövetség is egyedi, amit itt, most megköt velük. Ami által nem csak azt ígéri, hogy velük lesz, hanem hogy állandóan jelen lesz az életükben. Tökéletesen ismeri és érti őket. Érti, amíg meg nem formált szavaikat, a sírásukat, a nevetésüket. És ez a tökéletes ismeret, ez a szövetség nem fog elveszni akkor sem, amikor majd megnőnek. Mikor majd később már komolyabb döntéseket kell meghozniuk. Az akkori örömeiket és bánataikat, minden élethelyzetüket. Most még totyogó lépéseiket, aztán majd határozott járásukat, végül majd megfáradt lépteik is mind ismertek Isten előtt. A szövetség megköttetik. Az Úr ígéretet tesz, befogadja őket szeretetébe, és az őt szeretők közösségébe. Biztatás ez a szülőknek, hogy bár az ő szemük nem lehet mindig a gyermekükön, bármennyire is vágyják ezt, Isten szeme nem szűnik meg figyelni őket. Ígérete nem üres, minden hatósága biztosíték arról nekünk, hogyha Nóra és Viktória életét az ő kezébe tesszük, akkor vigyázó szeretetével fogja kísérni őket minden egyes napon a világ végezetéig. És ezért is fontos, hogy ne csak a hagyományról szóljon a keresztség. Ezért nagyon fontos, hogy ezek a gyermekek halljanak, és tudjanak róla, hogy ki az, aki ennyire szereti őket, és aki ígéretet tesz jelenlétéről és szövetségéről. Hogy később, ha majd felnőnek és idősebbek lesznek, ők maguk is keressék Istent, és akarjanak ebben a szövetségben élni. Ez pedig a szülők és a keresztszülők feladata, hogy átadják azokat az ismereteket, melyeket tudniuk kell. És ehhez elengedhetetlen, hogy a szülők és a keresztszülők életében is ott legyen az a biztos tudat, az isteni jelenlét és vezetés. Felelősség ez, amit maga Jézus bíz ránk, de ebben sem hagy minket egyedül, hiszen ez az ígéret mindannyiunknak szól, akik ebben a szövetségben részesültünk. Szól, amikor magányosak vagyunk, mikor úgy érezzük, nem értenek meg minket. Szól, amikor ott vagyunk egymásnak, mikor a család legszorosabb kötelékében vagyunk. Krisztus ott van velünk minden rutinszerű munkanapon, a családi gondokban és örömökben. Talán úgy érezzük, ez egy veszélyekkel teli világ. Talán féltjük magunkat és még inkább gyermekeinket. Mert túl sok a kegyetlenség és túl sok a kudarc, ami várhat rájuk. De Krisztus önmagát ígéri nekünk biztos támaszként. Velünk lesz. Nem csak egyszer, nem csak majd sokára, és nem csak egy darabig, hanem minden napon a világ végezetéig. A szövetség ráeső része elképzelhetetlen, mégis igaz. Ehhez képest a szövetség ránk eső része semmiségnek tűnik. Mi annyit tehetünk cserébe, hogy figyelünk Istenre, és hallgatjuk az igéjét. Épülünk és építjük belőle a körülöttünk élőket. Ahogy ez a család is építi és a lehető legjobbat szeretné gyermekeinek, úgy Isten szeretete által ugyanezt szeretné a mi életünkben. Mindehhez pedig az kell, hogy Isten közelébe éljük az életünket, és erre neveljük a gyermekeinket. A szövetség megköttetett, Isten ígérete elhangzott. Adja az Úr, hogy mi is készek és hajlandóak legyünk a szövetség ránk eső részét megtartani. Mert az ígéret szól, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. Miután azzal az elhatározással jöttetek ide, kedves szülők és keresztszülők, hogy gyermekeitek részesüljenek a keresztség sákrámentumában, két kérdést idézek hozzátok, melyre hittel, meggyőződéssel és hallható módon válaszoljatok. Akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú, a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszentegyházba befogadtassanak? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk is önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt? Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Gyertek, valljuk meg hitünket, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Viktória, keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Nóra, keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Nóra és Viktória, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa az Úr az ő orcáját reátok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját rátok, és adjon nektek békességet. Ámen. Adjunk hálát, és imádkozzunk. Mindenható teremtő mennyei Atyánk, áldunk téged hatalmas voltadért, áldott jelenlétedért, melyről biztosítasz minket a te igéd által, melyet érezhetünk nap mint nap, hogy tudjuk, te velünk vagy és velünk szeretnél lenni, szereteteddel és igéddel vezetni szeretnél bennünket életünkben. Áldott légy azért is, hogy ezt a két kislányt eljegyezted a Szent Keresztség sákramentuma által, hogy szövetséged tovább bővült az ő életükre. Kérünk, őrizd meg Nórát és Viktóriát, testi-lelki épségüket kísért kegyelmesen, és adj testi-lelki erőt a szülőknek és a gyermek szeretteinek is, ahhoz, hogy őket felnevelhessék. Adj nekik is erőt és a te jelenlétedet, Szent Lelked által. Áld meg, Urunk, ezt a családot. Ámen. A gyülekezet foglalja el a helyét, én pedig szeretettel átadom a keresztelési emléklapot, Isten kegyelmét és áldását kérve a családra. Folytassuk Isten tiszteletünket énekszóval, énekelvén a 134. Zsoltár összes versével, A 134. Zsoltár első verse így kezdődik. Úrnak szolgái minnyájan.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Zsoltárok könyve első részéből. Isten igéjét buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. Az első Zsoltárból így szól hozzánk a mi Urunk igéje. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszúr a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Áldunk téged, Istenünk, hogy most is összegyűjtöttél bennünket erre a nyári Isten tiszteletre. Indítottál vágyat a szívünkben arra, hogy közösségben legyünk veled, és közösségben egymással. Szükségünk van a te igéd útmutatására, hogy ne vétsük el az élet útját, hogy ne tévedjünk el más ösvényekre, hanem hűséggel megmaradjunk a te utadon, és azt akarod, hogy mi mindnyájan rátaláljunk arra az útra, amely az életre visz. Szükségünk van arra, hogy a mi gondjainkat, bajainkat odavihessük eléd, mert nálad ott van a megoldás mindarra, ami minket foglalkoztat. Szükségünk van a te kegyelmedre és bocsánatodra, hiszen nap mint nap vétkezünk ellened, és a bűneink elborítanak bennünket. Ha nem könyörülsz rajtunk, akkor el kell vesznünk. Arra kérünk, hogy tisztíts meg a szívünket, tedd készé arra, hogy igédet úgy hallgassuk nyitott szívvel és engedelmes lélekkel, hogy szívünkbe zárjuk annak üzenetét, és végig járhassuk a keskeny utat, amelyet elkészítettél számunkra, hogy elérjük életünk célját, lelkünk üdvösségét. Jöjj és lelked által tedd világossá az ige üzenetét számunkra. Amen. Az ige hallgatására készülve az új énekeskönyv 824. a régi énekeskönyv 512. dicséretének első versét énekeljük. Így kezdődik, szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkének segítségül hívásával. Az előbbi igénkben van megírva, valamint a Máté evangéliuma 7. részének 13. és 14. versében, eképpen. Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. Kedves testvérek! Mindannyian érkeztünk már válaszúthoz életünk során, amikor el kellett döntenünk, hogy merre megyünk tovább. Voltak olyan élethelyzeteink is, amikor nem a miénk volt a döntés, hanem mások döntöttek helyettünk. Például így volt akkor, amikor még gyermekek voltunk, nagyon sok kérdésben a szüleink döntöttek helyettünk, és régen még a párválasztás és a házasság kérdésében is a szülők döntöttek, sőt, ma is vannak olyan társadalmak, ahol ez van a szokásban. De én most nem azokról a helyzetekről szeretnék szólni, amikor mások döntenek rólunk, fölöttünk vagy helyettünk, hanem arról, amikor mi magunk kerülünk döntéshelyzetbe. Amikor a miénk a felelősség, amikor nekünk kell választanunk két vagy több lehetőség közül. Olykor nagyon sok múlik azon, hogy hogyan döntünk, és ugyancsak tanástalanok vagyunk, ha nem látjuk előre a döntéseink következményét. Van egy ismert dal vagy nóta, hogy két út van előttem, melyiken induljak. Hát a folytatása már nem ideillik, de a kérdés az nagyon is aktuális mindig, amikor föl kell tennünk a kérdést, hogy melyik utat válasszam, melyiken induljak. Mert nem mindig egyszerű a döntés. Van úgy, hogy magunkra maradunk, és egyedül kell meghoznunk egy nagyon fontos döntést, máskor meg kapunk hozzá segítséget, jó tanácsot, ez pedig egy újabb döntés elé állít bennünket, hogy elfogadjuk-e az illető tanácsát, vagy pedig visszautasítjuk, tehát hogy hallgatunk rá, vagy figyelmen kívül hagyjuk. A mai igénkben az emberi élet kétféle útjáról olvastunk, és ezen keresztül Isten minden embert választás elé állít. Az első Zsoltár záró mondata így hangzott, ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Két utat állít elénk. És Isten úgy készített minket jó döntésre, hogy ezt a két utat úgy tárja elénk, hogy nem csak az elejét, hanem a végét is megmutatja nekünk. Van egyszer az igazak útja, amit az Úr ismer, és amelyiknek az örök élet a vége, de ott van a bűnösök útja is, amely végül pusztulásba semmibe vész. És Jézus ugyanerről a két útról beszél, amikor a keskeny útról és a széles útról beszél. Az egyik út az örök élet útja, a másik a veszedelem, a kárhozat, az örök halál, a pusztulás útja. És itt a döntés a miénk, melyik utat választjuk. Kedves testvérek, ezen a mai Isten tiszteleten Isten útjáról szeretnék szólni, ezzel kapcsolatosan életünk nagy döntéséről, illetve döntéseiről. Mi van akkor, amikor döntés előtt állunk? Hogyan hozhatjuk meg a fontos döntéseinket, és végül mi következik a döntésünk után? Rövidebben szólva, hogyan élhetem meg döntéseimet előtte, közben és utána? Hát igénkben az emberi élet legnagyobb és legfontosabb döntéséről van szó, és minden más, minden egyéb, kisebb léptékű döntésünk is valamiképpen ettől függ. Arról kell ugyanis döntenünk, hogy Istennel vagy nélküle akarjuk leélni az életünket. És aki már fiatalon az élet útját tudta választani, annak az Úr segítségére siet a többi döntésében is, hogy a földi élet útvesztőiben is megtalálja mindig a legjobb lépést. Ahogy felnőtté válunk, egyre több önálló döntést kell hoznunk. Merre tanuljunk tovább, hogy mi legyen a foglalkozásunk, milyen autót vegyünk, hol lakjunk, és sorolhatnánk még tovább, amikor el kell döntenünk a további sorsunkat. Vannak persze ennél kisebb léptékű döntéshelyzetek is, például meghívnak minket egy vacsorára, akkor döntenünk kell, elfogadjam ezt a meghívást, vagy utasítsam vissza. Vagy lesz egy rendezvény, ami jónak ígérkezik, érdekelne is engem, szívesen is részt vennék rajta, elmenjek rá, vagy inkább itthon maradjak, és a fontos házi munkáimat végezzem el. Vagy meglátok a boltban valamilyen finomságot, van is rá pénzem, hogy megvegyem, de el kell döntenem, hogy erre költsem a pénzemet, vagy valami hasznosabbra, ami az életem szempontjából fontosabb. És így van tele az életünk válaszutakkal, döntéshelyzetekkel. Sokszor nem mindegy, hogy milyen döntést hozunk, mi lesz a válaszunk ezekre a kihívásokra. És az első nagy életre szóló döntésünk, tehát arról szól, hogy Isten útját választjuk, vagy nem. És aki fiatalon Isten nélkül indította el az életét, épp úgy találkozik a következő kérdéssel, mint az, aki már az életét odaszánta az Úrnak. Hol lesz a helyem itt a földi életben? Milyen foglalkozást, milyen életpályát válasszak? És ilyenkor elkezdjük mérlegelni a lehetőségeket. Olyan életpályát, olyan állást keresünk, ami divatos, ami kényelmes, amihez jó érzékünk van, amivel gyorsan meg lehet gazdagodni, ami hosszú távon is biztosítja a megélhetést. És olyan munkahely kell, ahol bejelentenek minket, és lesz nyugdíjunk is, vagy netán az is elég lehet, ha jól keresünk, és minél kevesebb járulékot vonnak le tőlünk. Döntenünk kell, csupa döntés. Most jobb világ van, mint korábban, mert van miből választani, és nem kell mindenkinek állás nélkül maradnia. De vajon szempont-e az, hogy Isten hol akar engem látni, mi a terve az életemmel? Mert ő azt mondja az igében, a Jeremiás könyve 29. részében olvassuk, csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. És ha ezt Isten tudja, hogy mi az ő terve velünk, és szívesen el is mondja nekünk, akkor szeretnénk-e mi is tudni azt, meg akarjuk-e kérdezni az Úrtól, vagy nem igazán érdekel bennünket, mi jobban akarjuk tudni nála. Sokan vannak fiatalok itt a Pátyi gyülekezetben is, akik ezelőtt a döntés előtt állnak, merre tovább, hol folytassák az életüket. És szoktunk-e ezért imádkozni, és meg szoktuk-e kérdezni, hogy mi az Úr terve velünk. De ugyanezt elmondhatom azoknak is, akik szülőként, nagyszülőként hallgatjuk most itt az igét, hogy juttassa Isten eszünkbe, hogy többet kellene imádkoznunk gyermekeinkért, unokáinkért. Hadd lássák meg ők is Isten akaratát, hadd tudják meghozni a legjobb döntést, nehogy későn kelljen ráébredni arra, hogy értelmetlenül teltek el értékes évek. A másik nagy döntés egy fiatal fiú vagy lány életében az, hogy ki legyen a házastársa, akivel összekötheti az életét. Mert egyre inkább láthatjuk azt, hogy milyen egy át nem gondolt és hirtelen eldöntött házasság. Látjuk, hogy nem elég egy futó kaland, egy fellángoló érzés, egy gyorsan kielégített testi vágy arra, hogy azután később tartós szeretetben és hűségben éljék együtt az életüket. Akár tudatosan, akár nem, mi is arról döntünk vagy döntöttünk, hogy Istennel vagy Isten nélkül megyünk bele egy kapcsolatba, amely lehet a házasság kapcsolata is. Hisszük-e, hogy Isten tud a mi szívünkbe is annyi szeretetet és hűséget adni, hogy az ő színe előtt elköteleződjünk egymás felé. Vagy csak arra merünk indulni, hogy összeköltözzünk és addig maradjunk együtt, amíg jól érezzük magunkat. Ez is egy döntés, aminek hosszú távú következményei vannak. Soha nem volt annyi tönkrement házasság és válás, mint napjainkban, annyi veszélyeztetett gyermek, akik csonka családban nőttek fel, mert hiányzott a szeretet, a békesség, a családi fészek melege és biztonsága. Hát hogyan döntsenek ma a fiatalok? Kössenek házasságot, vagy inkább ne? És ha igen, akkor kivel? De jó is lenne, ha láthatnának sok-sok példát boldog keresztény házasságra, ahol szeretetben, békességben, Istenre figyelve, imádkozó szívvel élik az életüket, Isten akaratát keresve, ahol egy konfliktus után is meg tudnak bocsátani egymásnak, ahol a kibékülés és a szeretet meghatározó az élet mindennapján. De jó lenne ilyen példákat minél többet látni, és ha mi magunk is így keresnénk Isten akaratát. Láthatjuk, hogy Isten a legjobb tervet készítette az életünkre nézve. Ezért a legfontosabb dolog az, hogy eldöntsük, az Úrral akarunk-e élni, vagy nélküle. Követni akarjuk-e Jézust egy életen át, vagy nem. Bemegyünk-e a szoros kapun, és végigmegyünk-e a keskeny úton, amely az életre visz. És ez a döntésünk nem csak rövid időre, hanem egész életünkre, sőt egy egész örökké valóságra szól. És akkor már itt is vagyunk a következő lépésnél, meghozzuk a döntésünket, mert meg kell hoznunk. És Jézus ebben is a segítségünkre siet. Mindjárt azzal kezdi Jézus a mondandóját, menjetek be a szoros kapun. Ezzel azt is mondja, hogy ne a többség véleményéhez igazodjunk, mert kevesen vannak, akik beléptek a szoros kapun, kisebbségben vannak azok, akik a keskeny úton járnak. Idős testvérektől hallottam, hogy itt Pátyon is volt régen olyan evangelizációs igehirdetés, amelyiknek a végén felszólították az igehallgatókat, aki szeretne megtérni, most jöjjön ki az Úr asztalához. Ebben az volt a jó, hogy mindenki még inkább érezte, hogy itt most tényleg dönteni kell. És nem arról kell dönteni, hogy én templomba akarok-e járni, vagy nem, gyakorolni akarom-e a vallásomat, vagy nem, hanem arról, hogy átengedem-e az életem fölötti uralmat Jézusnak. És ahogy elhangzik egy ilyen felszólítás, hogy jöjjön ki az, aki így döntött, mi nem látunk bele a másik ember szívébe, hogy mi játszódott le ott a lelkében, azért állt-e fel a helyéről, mert szégyelt egyedül ülve maradni, vagy éppen azért maradt-e a helyén, mert ő már megtért, és nem tartotta szükségesnek, hogy kimenjen. Ezt a szokást már nem gyakoroljuk itt az evangelizációs alkalmainkon, de tudnunk kell, hogy ahányszor igehirdetés hangzik, és Jézus hívása hangzik, mindnyájan döntünk, hogy igent mondunk-e az ő hívására, vagy nem, követni akarjuk-e Jézust, vagy nem. Ma is elhangzott az igében Jézusnak ez a szava, menjetek be a szoros kapun. És vagy komolyan vesszük ezt, hogy Jézus útjára rálépünk, ahol ő jár előttünk, és ő vezet bennünket, vagy pedig azt mondjuk, én meg vagyok Jézus nélkül is, én nem akarom föláldozni a megszokott dolgaimat, ahogy a gazdag ifjú nem tudta a vagyonát szétosztani a szegények között, mert nem tartotta biztosnak azt a mennyei kincset, amit Jézus felkínált a számára. Jézus nem akar minket becsapni, amikor a szoros kapuról és a keskeny útról szól. Nem mondja azt Jézus, hogy a keskeny út is kényelmes, könnyen járható, mert nem az. A tágas kapun azért könnyű bemenni, és a széles úton azért könnyű járni, mert nem kell hozzá letennünk a bűneinket, nem kell szembenéznünk azzal, hogy hol is vagyunk, és kik is vagyunk, és mennyire elrontottuk Isten nélkül az életünket. De a szoros kapun csak úgy férünk át, ha bűneink terhét letesszük. Ha megvalljuk a bűneinket, ha Jézus Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől. Van egy gyermekének, amelyik egyik verszaka így szól, hogy szoros kapu, keskeny út, az Úr Jézus mondja, rakjátok le a bűn terhét, majd átfértek rajta. Leraknánk, ha tudnánk, ha valaki levenné, akkor átjuthatnánk. Azután az ének folytatásában az is benne van, hogy hogyan tehetjük le a bűneinket. Jézus Krisztus vére által szabadulhatunk meg bűneink súlyától, és akkor végig járhatjuk Jézussal a keskeny utat. Jézus azt is elmondja, hogy az ő követése lemondással jár együtt. Ahogy az előbb szóltam a gazdag ifjúról, ő neki azt mondta, hogy add el minden vagyonodat, oszd szét a szegények között, és kincsed lesz a mennyben. Azután kövess engem, vedd fel a keresztedet, és járj a nyomomban, kövess engem. A halászó tanítványoknak arról kellett dönteniük, hogy folytassák-e a mesterségüket, vagy pedig mindent otthagyva követik Jézust. Vagy az a vámszedőből lett másik tanítvány, Lévi vagy Máté, aki a vámszedő asztalon hagyta az összes pénzét, és ment Jézus után, hogy kövesse őt. Jézus így mondta, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponta a keresztjét, és úgy kövessen engem. Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy mindenkinek, aki Jézus követője lesz, ott kell hagynia a polgári foglalkozását. De aki a Jézus követését választja, át kell, hogy gondolja, tetszik-e az Úrnak, amit én most csinálok, egyezik-e az ő akaratával, vagy valamin változtatnom kell. Mit szól hozzá Jézus ahhoz, amit éppen most tenni készülök? És ezekben a döntésekben is segítségünkre siet az Úr. Egy hitben élő ismerősöm elmondta, hogy amikor bevásárolni ment egy boltba, akkor a bevásárló kocsiját megtöltötte mindenfélével, amit jónak látott, aztán beállt a sorba a pénztár előtt, és ezt az üres időt arra használta, hogy magában imádkozzon. És imádság közben egy belső hang arra indította, hogy nézze meg a kocsiját, hogy tényleg mindent most kell-e megvásárolnia. És amikor megnézte, akkor úgy döntött, hogy pár dolgot ezek közül visszatesz a polcra, mert azokra igazán nincs is szüksége, csupán megkívánta és megtetszett neki. És Isten még ebben is a gondolatait vezette, segített neki a jó döntéseket meghoznia. És így adhat az Úr bölcsességet olyankor, amikor az érzéseink vezetnének, amikor könnyen bedőlnénk a reklámoknak, vagy amikor ránk akarnak sózni valamit, amire igazán nincs is szükségünk. Sajnos én magam is hajlamos vagyok arra, hogy hazugságokat elhiggyek, és belesétáljak olyan csapdába, amiben rosszul járok, és ezért nekem különösen is imádkoznom kell Istenhez tisztánlátásért és bölcsességért. De azt hiszem, ezzel így vagyunk mindannyian. Nemrég olvastuk a református bibliaolvasási rend szerint Józsué történeteit, amikor a ravasz gibeoniták rá tudták őt szedni arra, hogy kössön velük szövetséget, pedig Isten egészen mást parancsolt az ő népének. Ha mi figyelünk az Úrra, ha ő irányítja a lépéseinket, akkor ő bölcsen tud minket az ő igéjével, szent lelkével tanácsolni, és így sok csapdát kikerülhetünk azáltal, hogy Isten szerint való jó döntéseket hozunk. Végül szólnunk kell arról, hogy a döntéseinknek következményei vannak. Annak is, ha jó döntést hozunk, de annak is, ha rosszat. Ha például nappali és éjszakai műszakot is vállalunk egymás mellett, akkor annak nem csak az lesz a következménye, hogy több lesz a pénzünk, hanem az is, hogy nem lesz pihenésünk, és tönkre megy az idegrendszerünk. Ha vasárnap is dolgozunk, mert nem elégszünk meg azzal, amit hétközi munkánkkal megkerestünk, akkor annak olyan következménye lesz, hogy azon a pihenő napon levő munkán nem lesz rajta az Isten áldása. Vagy ha párkereső fiatalként olyan nagy a lángoló szerelem bennünk, hogy nem figyelünk Istenre, annak is meg lesz a következménye. Mert hitben járva nem köthetünk házasságot hitetlen társal, bármennyire is meg akarjuk erről magunkat győzni, vagy akár még imádságainkban Istent is rá akarjuk beszélni, hogy igazolja a döntésünket. Isten ugyanis azt mondja az igében, hogy ne legyetek hitetlenekkel felemás igában. Isten szava figyelmen kívül hagyásának nem az lesz a következménye, hogy a társamat felhúzom magam mellé a hit magaslatára, hanem az, hogy ő fog engem lehúzni magához, mert az megy könnyebben lefelé húzni a másikat. A Zsoltárban olvashattunk arról, vagy hallhattunk arról, hogy milyen útja van annak, aki Istent választja, és milyen útja annak, aki Isten nélkül él. Aki az Úr törvényéről elmélkedik éjjel-nappal, az olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem revad el a lombja. A bűnösök viszont olyanok lesznek, mint a polyva, amelyet szétszór a szél, és semmivé lesz az életük. Nem mindegy, hogy milyen döntést hozunk egész életünkre nézve. Istent nem lehet megcsúfolni, amit vet az ember, azt fogja aratni is, olvassuk az igében. És ez bizony igaz mindenre, minden dolgunkra. Igaz volt már az első bűnesetre is. Amikor az első emberpár dönthetett arról, hogy Istenre hallgat, vagy a kígyóra, a kísértőre, bizony rossz döntést hozott, és ennek bűn és halál lett a következménye, eltiltás az élet fájától. És azóta mi is hányszor választottuk már a bűnt a hit lépése helyett. De Isten megkönyörült rajtunk, nem akarta, hogy elvesszünk, hanem megváltót küldött nekünk, az ő fiát, Jézus Krisztust. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Jézus ott a kereszten legyőzte a sátánt, legyőzte a bűnt, és amikor harmadnapra feltámadt a halálból, akkor feltámadásával a halál fölött is győzelmet aratott. Így mi már az életet választhatjuk a halál helyett. Mert annak a döntésünknek, hogy a széles vagy a keskeny utat választjuk, egyszer bizonyosan meg lesz a következménye, amikor elérjük az út végét, vagy az örök halált, vagy az örök életet. És kedves testvérek, még arról is szeretnék végül szólni, hogy idős korban sem késő meghozni életünk legnagyobb döntését. A Jézus nélkül eltöltött éveket már nem tudjuk visszahozni, azt mindig is sajnálni fogjuk, hogy miért nem tettem meg ezt a lépést előbb. A Jézus nélkül hozott döntéseinket már nem tudjuk meg nem történté tenni, de a hátralevő kevés időnket mégis jóra tudjuk használni, ha Jézust követjük, ha a keskeny utat járjuk. És akkor fontossá lesz az is számunkra, hogy gyermekeinkért, unokáinkért imádkozzunk, hogy értük is minden tőlünk telhetőt megtegyünk, hogyha már mi el is rontottuk a földi életünk útját, ők ne rontsák el azt, hanem megtalálva az élet útját, egész életükben az Urat kövessék, Jézus Krisztus követőivé legyenek. Mit mondott Isten az ő népének, mielőtt odaértek az ígéret földjéhez? Előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Így adjon Isten mindannyiunknak bölcsességet, mindenben őrá figyelő szívet, hogy életünk kis és nagy döntéseiben tudjuk mindig a jót, az Isten szerint valót választani, és életünkön ott legyen az Isten áldása. Ámen. Válaszképpen az elhangzott igére fennállva énekeljük az új énekeskönyv 724. a régi énekeskönyv 469. dicséretének utolsó két versét, tehát a 4. és 5. versét. Vezess engem utadon, magad légy az út. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hálát adunk neked, megváltó Jézus Krisztusunk, a te igéd világos és tiszta tanításáért, hogy nem olyan módon adod elénk az élet útját és a halál útját, hogy a kényelmes vagy könnyű voltára mutatná rá, hanem arra, hogy mi lesz ennek a vége, és nem becsapni akarsz bennünket, hanem éppen a javunkat akarod. És ezen a keskeny úton, még ha nehézségek és próbák érnek is bennünket, te ott jársz előttünk, te kézen fogsz bennünket, és vezeted lépteinket, és biztosak lehetünk abban, hogy nem vétjük el a célt, mert a te nyomodban járunk. Vezess ezen az úton, és add, hogy aki még közülünk nem lépte át a szoros kaput, és nem indult el a keskeny úton, megtalálja azt. Mert az a te akaratod, Urunk, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy te magad vagy az út, az igazság és az élet. Szeretnénk nem rossz döntéseket hozni életünk során. Szeretnénk a te lelked vezetésével és útmutatásával mindig a jó részt választani, amely el nem vétetik tőlünk. hadd lássuk meg, amikor hirtelen döntéshelyzetbe is kerülünk, hogy mit tanítottál igédben. Juttasd eszünkbe, hogy mi a te akaratod. Hadd növekedjünk a hitben és a te megismerésedben. És most imádkozunk azokért, akik itt szeretnének lenni ezen az Isten tiszteleten, de testi gyengeségük, betegségük miatt nem jöhettek el. Áldott orvosunk, légy ott velük, és erősítsd az ő testüket, lelküket. Add, hogy javukra váljon ez a nehezebb időszak is. És ha innen még van testi gyógyulás, felépülés, add meg, hogy itt a gyülekezet közösségében adhassunk hálát a megtartott életükért. Ha pedig már az idejük rövidre van szabva, akkor hadd legyenek készen egészen arra, hogy a keskeny úton járva odaállhassanak megtisztult szívvel és élettel a te színed elé, és a kegyelmet elfogadva bizonyosak lehessenek örök életük, üdvösségük felől. Imádkozunk a gyászolókért, és azért a családért is, akik az előttünk álló héten fognak elbúcsúzni, elköszönni. Add meg, Urunk, hogy a szerettük elvesztése ugyanakkor a hozzád való közeledés és a veled való találkozás áldott alkalma lehessen. Adj nekik vigasztalást és az örök élet bizonyosságát, reménységét. Add, Urunk, hogy ezen a nyáron is, amikor különböző csendes hetek lesznek az országban, ahol testi-lelki felüdüléshez lehet jutni, a te lelked áradjon ki mindenütt, és add, hogy akár a mi gyülekezetünk csendes hetéről, heteiről van szó, akár más együttlétekről, ne legyen hiába való a veled töltött idő, hanem adj lelki megújulást, megtérést, lelki megelevenedést. És áld meg azok életét is, akik ebben az időben is szolgálnak, a te országodat építik. Hallgass meg, Urunk, ami csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzok a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek alkalmainkat. Isten tisztelet után ifjaink ima közössége lesz. Kedden 8:45-kor imaóra, 9 órakor gyülekezeti biblióra lesz. Szerdán este 6 órakor egy vetített képes beszámoló lesz a gyülekezeti házban a teológus ifjaink szentföldi útjáról. Levélben először egy csütörtöki időpontról volt szó, de az időpont végül is szerda este 6 órában végződött, tehát szerdán lesz este 6 órakor, minden érdeklődőt szeretettel várunk. Pénteken este 6 órakor lesz ifjúsági bibliaóra. A jövő vasárnap a felnőtt istentisztelettel egy időben még minden csoportnak tartunk gyermekistentiszteletet, utána kezdődik a gyermektábor, és azután már csak a kisebbek része lesz rövid alkalommal egybekötött gyermekmegőrzés, viszont a babamama szoba nyáron is működni fog. Hétfőz egy hétre indulnak tehát a gyermektáboraink. Az egyik részük Iszka-Szentgyörgyön, a másik részük pedig itt a Pátyi gyülekezeti házban és udvarán lesz megtartva. A gyermektábor díját most az istentisztelet után lehet befizetni feleségemnél, Anikónál. Azután júliusban lesz Mátraházán csendes alkalom az ifjaink számára július 11-től 14-ig, utána pedig gyülekezeti hétvége. Aki szeretne ma előleget fizetni a mátraházi hétvégére, Szabó István főgondoknál teheti meg. Hirdetem azt is, hogy elkezdődtek azok a munkák, amelyek a temetőnk szebbé tételére is vonatkoznak, illetve gyakorlati megvalósítások. Most például egy olyan térkövezett út lesz készen hamarosan, ahol sármentesen közlekedhetünk, de a kerítés is meg fog újulni, és erre köszönettel veszünk adományokat is. És még egy olyan hirdetnivalóm van, amelyik a mai naphoz kapcsolódik. Adományba kaptunk kenyereket a kovászdából, és ezek a kenyerek ingyen elvihetők most az istentisztelet után. Aki el tud vinni ezekből otthonra, az jöjjön át a gyülekezeti házhoz, és vigyen magával. Keresztény részvétel hirdetem halottunkat, Lukács Antalné Szabó Erzsébet, 86 évet élt asszonytestvérünk temetése pénteken délután 3 órakor lesz. Az Úr legyen a család vigasztalója. És itt mondom el azt is, hogy egyik vasárnap hirdettem, hogy új énekeskönyvekre is érkeztek adományok. Egyelőre nem tudtuk beszerezni azokat az énekeskönyveket, amelyeket majd a gyülekezeti padokba kirakhatunk, vagy kölcsön használhatunk itt az alkalmakon, de aki teheti, vásároljon meg magának, hogy saját példánya is legyen az énekeskönyvből. Iratterjesztésünkben bibliák, énekeskönyvek és más kiadványok is kaphatók az istentisztelet végeztével. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünk az új énekeskönyv 452. éneke, amely a Krisztus az énekem című énekeskönyvben a 767. Ezt énekeljük végig, így kezdődik, ki utánam jön, szól az Úr. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, ő tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.